találva Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, 12. fejezetének utolsó, 31. versétől a 13. fejezet végéig. De törekedjetek a legfontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Ez az a bibliai rész, amelyet talán a világ is a legjobban ismer a Bibliából, amelyet gyakran használnak fel irodalmi műsoroknál is, és olyan dologról is szól, ugye ez a címe ennek a kis résznek, hogy a szeretet, vagy így szoktuk emlegetni, hogy a szeretet himnusza. Olyan dologról szól, ami tulajdonképpen szükséglete az embernek, ami miatt a legtöbb ember, ha ez hiányzik, akkor szenved, annak a hiányát nagyon megérzi, és sérülések lesznek a következményei. Mi ez a szeretet? Hogy is került ide az Isten igéje, hogy előhozta Pál apostol ezt a témát? Ugye a korintusi gyülekezet első levelében van ez, és az előző fejezetet, ha fellapozzuk, ott azt olvassuk, hogy a korintusiaknál vita volt arról, hogy hát milyen kegyelmi ajándékokat is kívánjanak maguknak, mi a legjobb, mi az, ami igazán, hadd mondjam így, igazán naggyá teszi őket, a hívőket. Melyik a nagyobb hívő, aki nyelveken szól, vagy aki gyógyít, vagy aki profétál, vagy aki tele van bölcsességgel, és minden titkot meg tud fejteni? Ki a nagyobb hívő? Nem döbbenetes, hogy még a hívők között is előjön minden bennünk, ami óemberi ilyen szempontból? Olyan kegyelmi ajándékkal, olyan lelki ajándékkal, olyan a Szentlélektől kapott ajándékkal, mert ez mind ugyanazt fejezi ki, szeretnének bírni, ami őket fölé emeli a többinek. Pál apostol azért mondja ebben a 12. fejezet utolsó versében, sok mindennel szemlélt, miután sok mindennel szemlélteti nekik, hogy hogyan kell hozzáállni, azért folytatja úgy, de törekedjetek a fontosabb, a legfontosabb kegyelmi ajándékra. És az nem más, mint a szeretet. Előtte azzal szemlélteti nekik ezeket a különböző lélek által kapott ajándékokat, hogy azoknak nem az a lényege, hogy melyik a több, melyik a nagyobb, melyik emeli ki jobban a hívő embert, hanem ahogy egy testnek sokféle tagja van, úgy az Isten a Krisztus testének is sokféle ajándéka van. És milyen jó, hogy nem csak mindenki profétál, vagy nem csak mindenki nyelveken szól, hanem van, aki gyógyít is, olyan lelki ajándék is van felsorolva, hogy a lelkek megkülönböztetésének ajándéka, ami nem volt talán olyan feltűnő, mint mondjuk a nyelveken szólás. Mert a nyelveken szólást könnyen lehetett mutatványként használni. Lám, én tudok olyat, amit ti nem. És már is mi nincs benne, ebben a típusú nyelveken szólásban a szeretet. Mert ti lejjebb vagytok. Ti még ezt nem tudjátok. Budapesten dolgoztam, amikor ott a munkahelyemen volt egy asszony, aki akkor került a Híd gyülekezetébe. Meg egy másik, aki szintén egyfajta szektás gyülekezetbe került. A lényeg, amit náluk tapasztaltam, az egyik így mondta, hogy náluk csak az lehet presbiter, aki gyógyítani tud. Tehát akinek már van ilyen ajándéka, hogy ráteszi a kezét, és meggyógyul a másik. Vagy a másik, hogy tud úgy imádkozni, hogy hídgyülekezetes mondta, hogy övék legyen majd az első Rolls-Royce Magyarországon, vagy először teljen meg a stadion 10 000 emberrel. Csupa ilyen törekvés volt az, amire törekedtek, és amit ők úgy véltek, hogy ettől lesznek ők az igazi keresztényé, a hívővé. Az előző, aki a gyógyítást mondta, amikor valamikor beszéd közben kiejtettem ezt a szót, hogy mi hívők, nem, hát maguk nem hívők, csak mi vagyunk a hívők. Majdnem, hogy ilyen direktbe fogalmazta. Kik a hívők? Lehet rajta vitatkozni, lehet hozzá felmutatható kegyelmi ajándékokat kérni, vagy azzal bízni, bírni. Azok a hívők igazán. Az a legtöbb, az a legnagyobb, amivel a hívő rendelkezhet. Azt mondja Pál apostol, törekedjetek a legnagyobb, a fontosabb kegyelmi ajándékra. Nem is azt mondja, hogy legnagyobb, hanem fontosabb. És ha emlékszünk a test cselekedet, vagy a test tagjainak a felsorolásánál, mondja ő azt, hogy ami látványos, annak nem kell olyan fontosnak lenni. Mert hiszen annak úgyis megvan a maga becsülete. Hát nézzük meg, hogy ma, ha a világot nézzük, a nőknek mi a legfontosabb külső, látható, hát nem is tudom, tulajdonsága, vagy minek mondjam, része, inkább ezt mondom, hogy tagja. Tagjaként kezeli a haját. Ugye, az milyen gyönyörű. Vagy azért kell mindent megtenni, hogy az aztán mutatós legyen, az szép legyen. Sokkal több haszna nincsen, csak hogy szebbé tegyen, egy kicsit védjen. Kopaszon is meg lehet élni. Nélküle lehet élni. Aztán vannak olyanok, amik rejtve vannak, a legfontosabbak jól el vannak rejtve a testben. Szív nélkül nem lehet élni, de az jól el van rejtve. Isten kiegyensúlyozza a tagokat, hogy ne kérkedjen egyik a másik ellen. Mert mi hajlamosak vagyunk, mint az ő gyülekezetének tagjai, kérkedni egyik a másik ellen, és a másiknak a kárára. Ezért mondja, és ezért kapja nyilván Pál apostol ott és akkor ezt a témát, hogy elé hozza a gyülekezetnek, hogy a szeretethez viszonyítva minden hiába való, minden értéktelen, nélküle nincs érték, még a kegyelmi ajándékok sem. Ezt nem én mondom, hanem ő mondja itt az igében. Alapvetően ez a 13. fejezet három részben taglalja ezt a témát, és próbál eljutni Pál apostol a magyarázatban odáig, hogy miért is a legfontosabb a szeretet. Az első rész, az az első három vers, amiben tulajdonképpen visszatér a kegyelmi ajándékokra, és azt is három csoportba sorolja fel, nem maradéktalanul, hiánytalanul mindegyiket, ami szerepel a kegyelmi ajándékok között, de a három csoportnak a végén refrénszerűen ott van ez a mondat, szeretet pedig nincs bennem, és akkor vagy azt mondja, hogy semmi vagyok, vagy azt mondja, hogy semmi hasznom abból, de mindenképpen visszatér arra, hogy nélküle mindaz, amit előzőleg felsorol kegyelmi ajándékként, az nem ér a szeretet nélkül semmit. Az elsőben az éppen a nyelveken szólásról beszél, mert ez volt akkor ott egy olyan kiemelkedőnek tűnő lelki ajándék. Azzal kapcsolatban azt mondja, hogy ha nincs bennem szeretet, akkor mindez a szólás, ez az ékes szólás, több volt, mint ékes szólás a nyelveken szólás, de még csak igazán nem is ékes szólás, hanem azt mondja, hogy zengő érc és pengő cimbalom. Más fordításban ez úgy hangzik, ez a zengő érc és pengő cimbalom, hogy érc gong és résztányér. A hangszerek között az érc gong és a résztányér, ugye az nem igazán hát élvez elsőséget. Dallam nélküli hangokat tud adni. A nyelveken szólás is a szeretet nélkül, és most azért már hozzáteszem azt is, hogy az igazi szeretet nélkül. Ennyi. Nem ér semmit. Aztán folytatja tovább, és felsorolja egy csoportban a profétálás, a különböző titkok ismerete, a bölcsesség, sőt azt mondja, hogy ha teljes hitem van is, és akkor itt megállhatunk egy pillanatra, és mondanák azok, akik ellenkeznek a Bibliával, hogy mekkora ellentmondás. Hát Krisztus azt mondta, hogy ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok a hegynek, hogy menj a tengerbe, és az megtenné. Tehát ilyen magasra emelte a hitet. Akkor most Pál apostol azt mondja rá, hogy semmi. Majd talán a végére eljutunk odáért, hogy miért igaz mind a kettő. És ez nagyon sokszor van Isten igéjében, hogy a mi logikánkban lehet, hogy összesen jön, lehet, hogyha tanulmányozzuk az igét, valamiképpen össze is jön még a mi logikánkban is, hogy hogy lehet ez a kettő egyszerre igaz. Hogy mindent megmozgató nagy dolog a hit, Krisztus által fölemelve, aki hisz, annak örök élete van, aki nem hisz, elkárhozik. Életfontosságú dolog ezek szerint a hit. És mégis azt mondja itt rá az apostol, hogy ha teljes hitem van, és úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ebben az első három versben tehát erre tér ki, hogy mennyire fontos a szeretet. Nélküle nincs élet. Igazi élet. Aztán a következő részben rátér arra, hogy milyen tulajdonságai vannak az igaz szeretetnek. Mi is az az igazi szeretet? Hogyan írja ezt le a Biblia? Tulajdonképpen 14 dolgot sorol fel. Ez egy csendes hétre is elég volna kifejteni, hogyha a szeretet tulajdonságait akarnánk igazán végig kutatni, hogy mit is jelentenek azok a tulajdonságok, mert minden szó ismerős belőle. De ha megkérdezném, hogy mit jelent, tessék elmagyarázni, nem is biztos, hogy olyan nagyon boldogulnánk vele, mert némelyike olyan természetes kifejezés az életünkben, hogy nem szoktuk akarni megfogalmazni, definiálni, hogy mit is jelent az, de amikor elkezdünk gondolkodni rajta, akkor sok csoportbeszélgetés témájává lehet mindez, amit itt az igazi szeretet tulajdonságairól felsorol. Hogy könnyebb legyen áttekinteni, kétféle dolgot lehet megfigyelni a felsorolásban, vagy olyanokat mond a szeretet tulajdonságairól, ami állítás. Például az első, amit mond, a szeretet türelmes, jóságos a második. Állítja róla. Aztán a harmadik tulajdonságot már negatíve fogalmazza meg, mert azt mondja, tehát tagadólag azt mondja, hogy a szeretet nem irigykedik. És ha összeszámoljuk ezeket, akkor 7 állító tulajdonság van, és 7 tagadó tulajdonság. De a tagadó is, ugye, mivel kétszeres tagadás van, a rosszat tagadja, az átmegy jó tulajdonságá. Az is jó tulajdonság, csak kétszeres tagadással fejezi ki. Az irigység az nem jó tulajdonság. De ha nem irigykedik, az már jó tulajdonság. Tehát 2x7 az ugye 14 ilyen állítás, de tulajdonképpen talán benne van a teljes jellemzője a szeretetnek, hogyha egyszer a 7 az a teljesség száma a Bibliában. Kétszeresen elmondja azokat, vagy bizonyítja nekünk, hogy milyen az igazi szeretet. És hát úgy néhányba, én nem állítom, hogy végig megyünk rajta, mert akkor itt ülhetnénk, és az ebédet is nélkülünk fogyasztanák el, de azért néhánynál álljunk meg, vagy szaladjunk úgy végig rajta, hogy mit is mond. Én külön összegyűjtöttem belőle azokat, amik a pozitív állítások, és ezek a következők: türelmes, jóságos, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Hát, ha csak az elsőnél állunk meg, és az igazi szeretet ismertető jeleként hallgatjuk, hogy türelmes. Olyan negatív dolog a türelmetlenség, hogy ez az igazi szeretet tulajdonságának kell, hogy legyen? Tudunk mi türelmesek lenni? Jellemző ránk a türelem? Kicsit csatlakozik hozzá, bár nem ugyanazt jelenti egészen, a későbbi mindent eltűr. Valahol összefügg a kettő. A tűrés az azt jelenti, hogy elhordozom azt is, ami nehéz, ami nem kedves. A mai világ jellemzője az érezd jól magadat. Elhordozom azt is, eltűröm azt is, amiben nem érzem jól magam. Türelmesen hordozom ezeket. Türelmesen hordozom azt, aki nem szimpatikus nekem. Hadd ne folytassam, mert akkor tényleg nagyon belemerülünk. Valaki azt mondta a türelemről egyszer, hogy ez kifejezetten isteni tulajdonság, és nem az ember jellemzője. Az igazi szeretet viszont türelmes. Most hívő emberekhez szólva kérdezem, ismerjük mi a magunk türelmetlenségét, vagy türelmét, és ismerem-e ezzel szemben az isteni türelmet? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy Uram, miért vagy olyan türelmes ehhez a gonosz ellenségemhez? És akkor számon kérjük, hogy miért olyan türelmes vele? Meddig kell még nekem elhordozni? Meddig nehezíti még meg az életemet? Vagy pedig azt kérdezem tőle, hogy Uram, hogy még tűrsz engem? Hogy türelmes vagy hozzám. Vajon hogy állunk a türelemhez, mint a szeretet egyik fő tulajdonságához? Aztán megint egy következőt emelnék ki, mert a jóságosságról is nagyon sokat tudnánk itt beszélni, de amin hamar megfoghatók vagyunk, együtt örül az igazsággal. Az a szeretet, amire én olyan büszke vagyok, az együtt örül az igazsággal. Hát persze, amikor nekem van igazam, és engem igazolna, ugye, hát akkor én persze, hogy együtt örülök vele. De amikor a vita partneremnek van igaza, vagy az ellenségemnek adnak igazat, együtt örülök vele. Ha tényleg neki lesz igaza, eljutunk odáig a vitákban, hogy hagyjam, hogy tényleg kiderüljön az igazság, olyan áron is, hogy nem nekem lesz igazam. Hogy el szoktunk ettől menekülni? Nem akarunk ebben megszégyenülni, hogy ugye nem miénk lesz az igazság, mert bennünket látványosan ugye az emelne fel, ha én győztem, ha enyém az igazság. Lehet, hogy valaki már hallotta tőlem azt a példát, amikor magammal kapcsolatban éltem át. Én vezető állásban voltam a budapesti szeretetotthonban, és volt egy kis munkatársam, fiatal, ugye ők hajlamosak hamar a vitatkozásra. És sose felejtem el, hogy én egy lépcsőn indultam fel, ő pedig lent volt a lenti folyosón, megszólított és szóba álltunk úgy, hogy én emberileg is följebb voltam, a lépcsőn a helyzetemnél fogva följebb voltam, meg beosztásomnál fogva is, és nagyot beszélgettünk egy ilyen helyzetben. És hát odáig jutottunk, hogy én az érettebb fejjel, sok tapasztalattal, le tudtam őt győzni, elhallgatott, el kellett hallgatnia, nem volt már érve. És az én bensőmben mégis az volt, hogy szép, legyőzted. Most ez az ember hogy érzi magát? Hogy viszonyul most ő ehhez az egész beszélgetéshez? Felemeltem vele? Több lett ő ettől, hogy én ezt a beszélgetést vele végigvittem? Vagy pedig belenyomtam a sárba, ezen a beszélgetésen keresztül. Legyőzöttként elhallgatott. És nem tudom, mi lett a folytatása, azóta is testvérek vagyunk ezzel a hölgyel egymással, de Isten nagyon megfeddett akkor, hogy milyen céllal teszem én azt, hogy bizonyítani akarom az igazamat. Ha csak ennyi a célja, akkor nem ér az az igazság semmit. Az az igazság sem. Mert nem volt ott mögötte valahol az a szeretet, hogy mentsem ezt az embert. Nem az hajtott benne. Lehet, hogy hamarabb elhallgattam volna, és ő magától is eljutott volna odáig. Sokat lehetne beszélni az igazságról, hogy tudunk-e vele együtt örülni. Mi általában keseregni azon szoktunk, hogyha igazságtalanul bánnak velünk, azon kevésbé, hogy én igazságtalanul bánok a másikkal. A szeretet pedig válogatás nélkül az igazsággal örül együtt. Még akkor is, ha az nem az enyém. Így egészül ki. Isten, az isteni szeretet, az isteni jellemvonások így egészülnek ki. Az emberi az mindig ott marad, hogy én emelkedjek ki. Ott fejezi be, az isteni tovább viszi, úgyhogy ne engedjem tulajdonképpen a másikat a sárba nyomni. Az a példa jutott eszembe, ezzel kapcsolatban, és ez tulajdonképpen csatlakozik a negatíva megfogalmazott tulajdonságokhoz is. Amikor Jézus elé odaviszik a parázna nőt, a paráznaságon kapott bűnös nőt, odaviszik, oda dobják a középre, el tudjuk képzelni, hogy milyen szörnyű lehetett, tényleg biztos vétkezett. Hát egy sereg ember körülállta, és igazolta, ugye, hogy tényleg rajta kapták. És náluk vannak már az igazságszolgáltatás eszközei is. Mik voltak azok az eszközök? Hát a kövek. Meg kell kövezni. Ez van Mózes törvényében. Meg kell kövezni. De még jó, hogy oda vitték Jézus elé, igaz, hogy ő, akik odavitték, és azzal a szándékkal, hogy na most megfogjuk. Most megfogom őt. De sokszor közeledünk így a másikhoz. Na most megfoglak téged. És olyan helyzet elé akarom állítani, amiből se így, se úgy nem tud győztesen kikerülni. Ha azt mondja Jézus, hogy nem kell megkövezni, akkor ellene mond Mózes törvényének. Ha azt mondja, hogy meg kell kövezni, akkor pedig a szeretet parancsának mond ellene. Amit ő maga mondott el, hogy mi a legnagyobb szeretet. Szeresd fele barátodat, ugye? Mint magadat, ez a második, ami hasonlít az elsőhöz, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. Meg akarják fogni valamiképpen, és közben áldozatul odadobják ezt a szerencsétlen, a tényleg bűnös asszonyt. Tényleg bűnös. A tényleg bűnösökkel mit kezdünk mi? Egyáltalán, hogy tényleg bűnös, abba azért én megint sokszor kételkednék, mert amit látunk, az nem mindig ugyanaz, amit van, és ami történt. Mert annak sok-sok összetevője lehet. Mielőtt ítéletet hozunk a bűnösről, meg a bűnös felett, gondoljunk arra, hogy Jézus máshol azt mondja, én nem ítél, nem azért jöttem, hogy ítéljek, hogy elítéljek. Sőt, a bűnös asszonynál is ezt fogja mondani. De itt jön a szeretet. Itt jön az isteni szeretet, ami valószínű, hogy nekünk nem lett volna eszközünk ebben a helyzetben. Vágyok rá, hogy ilyen helyzetekben megkaphassam ezt az eszközt. Ott áll a farizeusok serege kövekkel a kézben, ki talán hangosan követeli, ki csak csendben, szolidan, intelligensen, de ott a pő, és szeretnék már az asszonyra dobni. De várnak Jézus szavára, mert azért ez is izgatja őket, hogy na most mit fog ő mondani. És ő megtalálja azt a rövid mondatot, amivel véget lehet az egésznek vetni. Aki közületek nem bűnös, no az vesse rá az első követ. Az elsőt, ki meri elsőnek rávetni a saját kövét. Az összes többi a fajtájából is, a farizeusok közül is ellene fordulna, hogy merette azt mondani, hogy te nem vagy bűnös. Nem meri senki vállalni, hogy rávesse az első követ, mert még ők kerülhetnek ő alá. A többiektől. Elkezdenék őt is bűnössé tenni. Mert mi emberek nagyon szeretjük a másikat bűnössé tenni. Olyan sokszor vettem ezt észre. Miért jó a másikat bűnössé tenni? Vagy legalább őt is, ha már egyszer én vétkeztem, legalább őt is belerángatni. De sokszor van, hogy együtt mennek vétekbe az emberek. Ne egyedül csinálja, mintha akkor kisebb lenne az a bűn. Nem. Az Úr Jézus nem ezt akarja. Hogy bűnössé tegye az amúgy is bűnöst. Éppen elég neki, hogy ő belement a bűnbe, meg hogy bűnbe született, és hogy rátett még arra a saját életével. Ő az asszony felé is odafordul, és neki pedig nem azt mondja, hogy jó van, kislányom, semmit nem cselekedtél, felejtsd is el, nem te vagy a bűnös. A pszichológia mai állásában ezzel tudják legjobban megnyugtatni az embereket, álságosan, hogy nem te vétkeztél. Ne gyötörd magad. Legyen az egy vállás témája, ugye van jobb fél, meg rosszabb fél, és akkor a kevésbé bűnös fél az nem bűnös. Nincs olyan, hogy nem bűnös. A kevésbé vétkes fél sem a házasságban. Mind a kettő benne élt, és a jobbikon is múlik, hogy a másik miért lett a rosszabbik. Nem tudjuk, nem tudunk úgy egy kapcsolatban élni, hogy az legyen a fő törekvésünk, hogy mind a ketten a másikért éljünk. Én érte, ő meg értem. És itt közeledünk az igazi szeretet egy másik lényegéhez, amelyik félre tudja tenni, és itt ugye jönnek a nemek, például ugye, hogy nem keresi a maga hasznát, még ilyen értelemben sem. Nem az lesz a célja, hogy én érezzem jól magam ebben a kapcsolatban. Nem az lesz a cél, ami nagyon sokszor elhangzik, hogy ne hagyj el, mert nekem szükségem van rád. És nem az lesz a vezér bennem, hogy neked szükséged van-e rám. Sose felejtem el, amikor egy régi időben láttam egy ilyen filmet, már nem tudom pontosan a címét, de egy, hát egy ilyen szellemileg, lelkileg vagy személyiségében beteg férfi volt az egyik szereplője, olyan autista jellegű valaki volt, a másik meg egy intelligens, értelmes egyetemista lány, aki talán már készült is az életpályájára, és közel volt ahhoz, hogy neki is szüksége lesz társa. És nagyon összebarátkoztak. És ez a lány, ugye szeretetből, szánalomból, teljes barátságát neki adta ennek a férfinek. A vége az lett, hogy persze a férfi részéről szerelem ébredt a lány iránt. A lányban azért végig kontrollálta, hogy ez az érzés ne hatalmasodjon el rajta, hogy hát azért az életét mégsem köti hozzá egy ilyen beteg emberhez. A csattanója az volt az egésznek, hogy annak ellenére, hogy a férfi szinte betege lett, annak, hogy fel kell adnia, de ez az állítólagos, fogyatékos ember tudta azt mondani, hogy én elengedlek téged, mert neked nem rám van szükséged. Neki nagy szüksége lett volna erre a lányra. Mennyi olyan kegyes cselekedetünk is van, amikor azt nézzük, hogy nekem mire van szüksége. Másik életből vett példa, komoly torbágyra járó, szolgáló testvér szinte belebetegedett abba, hogy olyan lelkészük volt, aki nem volt hitben. És mindenáron azért harcolt erővel, hogy legyen hívő lelkészük. És amikor nem lett, ott hagyta a gyülekezetet. Nem bírt megmaradni abban a gyülekezetben ő hívőként, hogy legalább ő világítson, és ő ragyogtassa oda a fényt a többiek elé, amit ő megkapott. De nem tudta továbbadni azoknak, akik ott voltak, hanem elment, ahol majd továbbra is őt pátyolgatják, őt gondozzák, az ő kedve szerint fogják megtartani az alkalmakat, az Isten tiszteletet, az ő jóváhagyásával. Ugye, hogy milyen mély dolgok is tudnak ezekben ott lenni bennünk, és függnek össze ezek úgy, hogy olyankor nem is gondolja az ember. Hát én azzal teszek jót, és akkor leszek hívő, ha így vagy úgy csinálom, ha erre vagy arra szomjazom. De kimarad belőle az, hogy hát Uram, te mit akarsz? Hol is van az én helyem? Ebben a gyülekezetben? Itt kell maradnom? Ebben a párkapcsolatban van a helyem? Még azt is nagyon komolyan el kell kérni. Ő lesz az én házastársam. Tényleg azért, vagy őt, engem az ő számára teremtettél? Nem akarom kérni, hogy tegye fel a kezét az asszonyok közül az, aki úgy kereste a férjét, hogy Uram, engem az ő számára teremtettél? Én vagyok az az Éva, aki az ő csontjából való csont? Vagy pedig azt nézted, hogy ki az, aki majd neked mindenben eleget tesz, jó lesz, megfelelő lesz. Előjött-e az, hogy én jó leszek-e neki? Kellek-e neki? Mert hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, van, ahol hozzá van talán téve, hogy csak, hanem a másokét is. Addig se tudunk eljutni, hogy a másokét is, hanem nagyon sokszor csak a magunkét keresünk. Mi lesz annak a vége? Jönnek a bántások. Azt mondja, hogy a szeretet nem viselkedik bántó módon. Jön a kérkedés, jön a felfuvalkodottság, Mindre azt mondja, hogy a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem irigykedik, nem haragvó, nem tartja meg a haragot, nem akar rosszat a másiknak, és nem rója fel a gonoszt. Na ez még, ami megint csak olyan, hogy talán egy pillanatra álljunk meg mellette. Asszonyok, csipőretett kézzel. Ugye, amikor berobognak a férjükhöz, vagy a gyerekszobába, teljesen mindegy, és odavágják, hogy már megint ott az az okni. Hányszor elmondtam már? De hányszor? Lehet, hogy százszor, és talán bizonyos értelemben számon is tartja. Bevallom, hogy én ezt azt, hogy felrója a gonoszt, én legtöbbször arra értettem csak, hogy odavágja a másiknak a fejéhez. Hogy te megint ilyen vagy, te megint olyan vagy. De olvasva egy ige hirdetést azzal találkoztam, hogy ott igazából az volt, hogy felrója egymásra azokat a rosszakat. Na nem amit én tettem, hanem amit a másik tett. Az engemért köveket összegyűjtöm. Nem tudom, mekkora halom kő van otthon az én szívem körül, amiket összegyűjtöttem, amit én kaptam. Mert megbántottak, mert megsértettek. Jogosan, jogtalanul, mindegy, egy halomba. Növekszik ez a halom, mert felrovom szüntelen. Egymásra rakom, begyűjtöm. Aztán, ha kell, akkor ezt szinte mindenki csinálja, biztosra veszem. Aztán az egyik embertípus azt mondja első alkalommal, hogy na, akkor én most kiválasztok egy sokkal nagyobbat, és azt dobom hozzád, visszaadja. Kölcsön, kenyér, visszajár. Te adtad, én dobálom vissza. Van egy ilyen játék, ahol az a cél, hogy a térfélről ott van sok labda, és az lesz a győztes, aki minden labdától megszabadul. Átdobja a másik térfélre az összeset. Ezt a játékot nagyon sok ember folytatja, hogy dobálja a követ oda a másik oldalra. Lehet, hogy valaki durván és nyersen, van, aki csak finoman, de teszi, hogy oda mondja, hogy visszaadja, hogy megvonja a szeretetet, hogy leírja a másikat. Olyan szomorú vagyok, mikor hívő embertől hallom azt, hogy én őt már leírtam. Lehet nekünk leírni a másik embert? Bárki legyen az. Még aki megcsalt, még aki becsapott, még azt sem írhatom le. Hány ember van a leírtak listáján nálunk? Mert Isten ezt fogja számon kérni. Nem az, hogy én hánynak, lehet, hogy az is fontos neki, hogy én hánynak vagyok a listáján, de amit számon fog kérni tőlem, az az, hogy hány ember van a megkövezettek között, akik engem akiket én bántottam meg, és nem engem bántottak meg. Csendes hetek jellegzetessége, hogy tele van agyonkövezett emberekkel. És ezek jönnek elő. Nem baj, ha előjönnek, mert ők tényleg ilyen állapotban vannak, hogy agyonkövezettek. És az ilyen emberek keserűek, lesznek depressziósak, és a többi. Egészséges ember nagyon kevés van már, aki pszichésen is egészséges. Mert mindegyik agyonkövezett, agyonbántott ember. Vajon vagyok-e én egy egészséges hívő ember, aki ha kap is követ, nem fogja visszadobni. Ha nem, mit csinál vele? Gyűjti? Ez a másik. Nem. Nem is gyűjti. Oda viszi Jézus Krisztus keresztjéhez. Uram, látod, én ezt így éltem át, és bánt engem, de hiszen ez a kő igazán miattam téged ért. Nekem lenne jogos az az összes többi is, amit te kaptál miattam. Hát hogy ne viselném el? És mindjárt nem lesz olyan bántó az a kő, amit én kaptam? Mert levette rólam. Az igazán hívő ember nem őrizgeti a bántásokat. Mert Krisztusnál letette, és ő levette róla már 2000 évvel ezelőtt. Így éljük meg a mindennapjainkat, hogy ő felszabadít bennünket a bántások alól és a bántani muszáj alól. Mert amíg bennem bántódás van, azt érzem, hogy nekem muszáj visszaadni. Én azt gondolom, hogy befejezem, mert a többiről is még sok mindent lehetne mondani, de akkor tényleg nagyon kifutunk az időből. A harmadik részről csak annyit, hogy a fejezet harmadik részében részét úgy indítja, hogy a szeretet soha el nem múlik. És a befejezése, hogy azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül legnagyobb a szeretet. Tehát múló vagy nem múló értékeket szembesít egymással a befejező részben. Mi az, ami elmúlik, és mi az, ami nem. És akkor újra felsorolja a kegyelmi ajándékok közül sokat, hogy az is elmúlik, az is megszűnik, annak is vége lesz. És aztán ugye onnan indult ki, hogy de a szeretet az soha el nem múlik. A profétálás is meg fog szűnni, a nyelveken szólás is. Az ismeretünk töredékes, tükör által homályosan látunk. Kevés az, amit mi az igazságból meg tudunk ragadni, de hadd tegyem hozzá, hogy ha akarjuk, elég arra, hogy a földi életen átsegítsen. Nem a teljesség az enyém. Még Pál apostolése volt, aki ilyen csodálatos módon meg tudta fogalmazni a teológiát, az Istennel való kapcsolat dolgait. Még ő is csak töredékes ismeretekkel és homályosan rendelkezett. Mégis rengeteg vallási csoport van, akik azért tömörülnek össze, mert övék a tökéletes igazság. Ez az egy, az üdvözítő vallás. És csoportosulnak, és szétválnak, és nem tudom hány vallás van már manapság, amikor az adóhivatalnál vannak felsorolva, akkor százszámra vannak talán a vallási csoportok, akik mind a maguk igaza körül gyűlnek össze. De ha tudom, hogy töredékes az én ismeretem, akkor nem leszek rá kevés, nem leszek rá büszke, nem fogok vele másokat bántani, hanem tudom, hogy ez a töredékes ismeret, amit én Jézus Krisztusról tudok, elég ahhoz, hogy engem üdvözítsen. Mi által? A hit által. Azt mondja Pál apostol, hogy a hit nem múl, vagy a hit megmarad. Megmarad a hit, remény, szeretete, három. Ugyanakkor azt is szoktuk mondani, hogy a hit és a remény az előbb-utóbb látássá is valósággá válik. Hát ez a célja, nem? Megmarad vagy nem marad? Hiszen a hit üdvözít. Ott már nem lesz szükség hinni, hogy üdvözülni fogok. Ott már benne leszek az üdvösségben. A hit megmarad mindaddig, amíg az életemben valósággá nem válik Isten országában. Ott már nem lesz szükség hinni. És a remény nagyjából hasonlóan, ott már nem kell remélni mindazt az ígéretet, amit Isten az igében ígér nekünk, és mi meg tudjuk így vagy úgy ragadni, hanem ott már beteljesült ígéretté lesz. És akkor már nincs szükség rá, mert átment teljes maradandó üdvösségbe, Isten ígéretének a beteljesedésébe. És mindezeknek fölötte ott van az, ami ezt az egészet munkálja. Az Istennek az érthetetlen, kimondhatatlan, öröktől fogva örökké tartó szeretete. Mert a szeretet éppen ettől lesz mindenek felét való, hogy az öröktől fogva van. A hit csak azóta van, mióta ember, sőt, bűnbe esett ember, onnantól kellett hinni és reménykedni a kegyelemben, de Isten szeretete öröktől fogva van. Mert hogy olvassuk el az Efézusi levélben, első fejezetében, előre elhatározta, hogy minket fiaivá fogad. Hát miért kellett ezt elhatározni, és miért kellett fiaivá fogadni? Mert rábízta az emberre, hogy döntsön közte meg az ő ellensége között, hogy kire hallgat. És emiatt aztán elveszítette azt, amit kapott, az Isten fiúságot, az Isten gyermeki mi voltát. De hogy ne kelljen vesztesnek maradnia, az ember érdekét nézte, és ezért azt mondta, hogy odaadom az én egyszülött fiamat is, ha kell, ha az ember mégis bűnbe esne, ha ez a kockázat mégis így válna valóra, odaadom az én egyszülött fiamat, aki tiszta és bűntelen és élő kapcsolatban van velem, aki én magam vagyok, mert ő Isten fiú és Isten, és a Szent Háromság egy igaz Isten, és elhatározta előre, hogy odaadja. És ez a szeretet, ha én megragadom, örökké tart, soha nem lesz vége. Megint csak egy hétköznapi vonatkozásában a szeretetnek az jutott eszembe, hogy ott van Jézus Krisztus szavai között, hogy igen, meg kell bocsátani még 70-szer, 7-szer is. És ő így áll hozzánk. Megbocsát még 70-szer, 7-szer is, határtalanul, korlátlanul. Mert szeret. Mert az a szeretet az igazi és tökéletes szeretet. Nincs kezdete és nincs vége, időbeliségben sem, nagyságban sem, érdem szempontjából sem, mindegy milyen mélyen vagyok. Ki tud emelni, mert ő alászállt a legmélyebb poklokig, hogyha én ott vagyok a legmélyen, onnan is föl tudjon hozni. Nincsen ilyen értelmű kiterjedése, határai, mértéke. Mérhetetlen az ő szeretete, és ezért legnagyobb. A többi ideig való talán, még ha nagyon fontos és nélkülözhetetlen is, de ez az egy, ami kiteljesedik majd a hívő ember számára. Részesít engem az ő dicsőségében. És ezt nem tudja az ember, ha igazán átéli mindezt, nem tudja büszkén mondani, csak alázatos megtörtés és meghatóan, hogy ő részesít engem abban a dicsőségben, ami Krisztus dicsősége, ami Isten dicsősége, és engem odaig akar felemelni. Hova kellene a megvetett embertársainkat felemelni? Hát nekünk is ide, ha mi hívő emberek vagyunk. Aki őt követi, magát megalázza, ugye, mert nem a másikat fogja megalázni, amit mi naponta teszünk, hanem önmagát alázza meg, és rábízza Istenre, hogy fölemeljen utána. Mert ha én magam megalázom, ő engem föl fog emelni. A keresztjén keresztül elvisz ugye először a keresztig, de aztán föltámaszta a halálból, és elvisz az ő dicsőségébe. Így jut el Pál apostol odáig, hogy a három közül legnagyobb a szeretet, és hogy a szeretet soha el nem múlik, és ezért tud ilyen nagyon szép himnuszt írni a szeretetről, és kívánom magunknak, hogy mi pedig próbáljunk valamit ebből megélni. Most, ha hazamegyünk, most, akire a szívünk gondolt, azonnal kezdjük el megvalósítani azokat a tanácsokat, amiket itt megtalálhatunk, és meglátjuk, hogy békés, nyugodt, harmonikusabb életünk lesz. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, mi próbálunk gyarló emberi szavakkal a te szeretetedről beszélni, azt megragadni a mi gyarló értelmünkkel, szívünkkel, de köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nem rajtunk áll ez, hanem igazán te rajtad, aki képes vagy bennünket egy szóval, egy emberi simogatással, vagy bármiféle más életeseménnyel úgy megcselekedni bennünk, hogy az életté váljon, hogy a te szavad az valóban a halálból életre keltsen bennünket. Te tudod, hol vagyunk. Köszönjük, ha már megérinthetett így a te szavad. És köszönjük, ha te most is azt várod, hogy a te szavad így érinthesse meg a szívünket, hogy szíven találjon, célba jusson, és életre támasszon fel. Segíts nekünk a te gyermekeidnek úgy menni tovább, hogy akik körülöttünk a halálban vannak, vagy tele kövekkel és sérülésekkel, hagyd tudjuk őket kiemelni alóla, és odaemelni, oda segíteni őket a te szeretetedhez. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg a mi életünket. Amen. Énekeljük el a következő igehirdetés utánra kijelölt éneket.